Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mária Rádió Új Hullám Média Életutazók podcastjének következő részében. Rigó Eszter vagyok, a műsorvezető, és ma egy utazásra hívlak benneteket Monostori László atyával itt a stúdióban, akin keresztül megismerhetjük, mit is jelent életünket az egyháznak szentelni és a papi hivatást választani.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
Rádió hallgatói már régről ismerhetnek téged. A múltkor a pápa látogatás kapcsán találkoztam én egyébként veled először. Azt mondtad, hogy már olyan gyakran nem készítesz itt műsorokat, inkább így néha-néha befutsz ide, és így igazából mivel foglalkoztál itt? Tehát, hogy mi volt a te műsorod, amikor vezettél? Mit csináltál régebben itt a rádiónál?
Igen, tehát én kicsit itt voltam az alapításnál, amikor a Magyarországi Mária Rádió megalakult, még az első műsorigazgatóval, Szederkényi Károly atyával jártuk Olaszországot is, a Mária Rádió világcsaládot, én akkoriban papnövendék voltam, Rómában tanultam, és akkor sok mindenben segítettem neki. És hát itt voltam tulajdonképpen az indulásnál, amikor még a Szabadságtéri stúdióban volt a Mária Rádió. Az első műsorom egy nagyon kedves műsor volt, ami témában egyébként nagyon hasonló a mai beszélgetésünk témájához, mert az is a papi hivatásról szólt, hogy ez egy egész sorozat volt. Az volt a címe, hogy, és talán van olyan hallgató, aki még emlékszik is erre, a papságra készülve. Ez hetente egyszer jelentkezett a késő esti órákban, egy élő műsor volt, és technikailag is, hát 20 évvel, vagy közel 20 évvel ezelőtt ez egy érdekesség volt, hogy egy önkéntes itt ült a stúdióban. Én Rómában ültem, egy vezetékes telefonnal a fülemen. Beszélgettünk, és közben még be tudtak kapcsolni betelefonálókat.
Ez nagyon érdekes.
Tehát Budapest, Róma, és még ki tudja, honnan az országból a betelefonáló. Így beszélgettünk élőadásban. És hát ennek során gyakran én is készültem témákkal, a műsorvezetők is, Prontvai Verával, később Szigler Lúzival beszélgethettem. És tényleg így a papi hivatást jártuk körül. Hát kicsit azzal a céllal is, hogy ezt a kicsit talán ilyen misztikusnak tartott, vagy a fiatalok körében így sok kérdést körülvevő hivatást így kicsit körbejárjuk. És hát óriási öröm volt akkor, amikor tényleg többen odajöttek hozzám, amikor itt voltam Magyarországon, hogy köszönik ezt a műsort, meg úgy tudom, hogy van olyan fiatal ember, aki aztán pap is lett, és talán egy picit hozzájárult ennek a műsornak a hallgatásában, hogy kiteljesedett a hivatáson. Ez volt az első. Aztán
hát itt a műsorunk visszahozza a régi emlékeidet, élményeidet
állok
erről.
Állok rendelkezésére mindenkinek, akár műsoron kívül is, akinek van kérdése. Ja, egyébként, bocsánat, még azt hadd mondjam el, hogy egy olyan kötődésem is van a rádióhoz, most így aktuálisan, hogy én itt a Gogol utca szomszédságában, a Leheltéri Szent Margit templomban vagyok kormányzó, úgyhogy tulajdonképpen a Mária Rádió székhelye, itt a fő budapesti stúdió a plébániám területén található, tehát valahol én vagyok itt a területileg illetékes lelkipásztor. Hát persze itt átsétálok, tehát nekem ez egy 6-8 perces séta innen a Váci útról. Amikor diakónus voltam, ez a 2007-2008-as tanév, hát bő 15 éve, akkor pedig volt egy napindító műsorom, a pénteki napindítót vittem én, és én adtam át később aztán Fülöp Ákos atyának, amikor visszamentem Rómába még tovább tanulni papszentelés után, és hát az is egy örömteli időszak volt, heti rendszerességgel, a hajnali kelések, a hajnali kávék, előző este a készülés, és akkor sok élő interjú, vidáman, pörgősen, fiatalosan. Én mindig azt vallottam itt a rádióban, és ezért örülök a te műsorodnak is, Eszter, hogy nekem az volt mindig a tapasztalatom, hogy ha az idősekhez szólok a rádióban, akkor azt nagyon szívesen hallgatják az idősek, de a fiatalok nem. Ha viszont a fiatalokhoz szólok, akkor azt hallgatják szívesen a fiatalok is, meg az idősek is.
Nekem is eddig hasonló tapasztalataim vannak.
De jó, örülök, hogy ezt hallom meg. Meg tényleg én hiszek abban, hogy a Mária Rádióban igenis van igény, meg van tere a fiatalos, dinamikus, gyorsabb tartalmaknak is, mert szeretnénk mindenkihez szólni.
Rendben, akkor szerintem, hogyha már nagyon izgalmas dolgokat vetettél fel, én úgy terveztem így ezt a kis beszélgetést, hogy így az első felében beszélhetnénk a papságról, mint hivatásról, erről általánosságban, arról, hogy mit jelent ez, milyen lehetőségek vannak ebben. Tehát, hogy úgy kivesészhetjük részletesebben, és akkor szerintem utána nézzük meg, hogy neked a személyes élettörténeted ezen belül.
Szívesen.
Hogyan zajlott eddig.
Oké. Okay.
Mert azért itt már vetettél fel nagyon izgalmas dolgokat, amikben szerintem bőven lesz, miről beszélgetnünk.
Rendben.
És akkor így Ez a rövid bemutatkozás után térjünk is át szerintem a lényegre, hogy ugye papi hivatás. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy szerintem tegyünk rendbe néhány ezzel kapcsolatos alapfogalmat, ilyen általánosságot. Sokan ilyen fiatalon ugye nem tudják elképzelni, hogy mit válasszunk a pályaválasztás kapujában, el nem tudjuk képzelni, mivel foglalkozzunk. 18-19 évesen teljesen természetes, tehát hogy ott hirtelen egy nagyot nyit a világ, és fogalma nincs az embernek arról, hogy miben találja meg az élet célját, az élete értelmét, és így igazából minden egyes szakmáról, foglalkozásról van egy ilyen gyengén körvonalazott sztereotíp kép, és amit te is mondtál, hogy a papság külön egy, még egy ilyen, van egy ilyen misztikum van körülötte, tehát hogy van egy ilyen, és azért nem sok fiatalt hallani, aki 17-8 évesen tudja, hogy ezzel szeretne foglalkozni. És még nekem is, ugye a Katolikus Egyetemen a Pázmányon is van egy csomó olyan kérdésem, hogy semmit nem tudok tulajdonképpen erről a hivatásról, úgyhogy van egy hittudományi kara az egyetemünknek.
Igen.
Tehát tulajdonképpen, hogy lesz valakiből pap, mit jelent papnak lenni, tehát így nagyon világias végéről megragadva a kérdés, mert azt gondolom, hogy ugye akkor mindenki egy ilyen világias irányból indul el így a pályaválasztáson, tehát hogy főleg így a 21. században ez egy nagyon-nagyon racionális kérdés nagyon sokszor, tehát hogy sokak fejében csak az van, hogy miből lehet pénzt keresni, és ilyen világiasan szólva, mit kell ehhez a hivatáshoz tanulni? Tehát hogy néz ki egy tanulmányi út ebből?
Na, kezdjük a misztikummal. Tényleg ezt csak úgy viccből mesélem el, hogy, de attól még igaz, hogy amikor nagyon pici voltam, nem tényleg óvodás, én azt gondoltam, hogy a papok a templomban alszanak, és soha nem mennek vécére. Tehát, hogy bennem is volt egy ilyen misztikum, hogy a papok azok nem is ilyen normális emberek, hanem ilyen nagyon-nagyon különlegesek, és szerintem ez sokak fejében megvan. Tehát most mesélte egy barátom...
Én is gyerekként azt hittem, hogy a templomban alszanak.
Na, tessék. Most mesélte egy barátom, hogy elment külföldre, és ott nyelviskolába járt, és hogy amikor kiderült, hogy ő pap, akkor volt egy lengyel lány, és utána őt meg sem merte szólítani, mert hogy hát egy paphoz nem lehet csak úgy megszólítani őt, meg úgy hozzászólni. Tehát, hogy van egy ilyen fajta misztikum sokakban, nyilván nem mindenkiben. Az is tény, hogy a papi hivatás az nem olyan szempontból olyan hivatás, mint a többi, hogy akkor most nem tudom, elmegyek mérnöknek, elmegyek közgazdásznak, elmegyek orvosnak, elmegyek szakácsnak, hanem itt egyrészt ez azért jó esetben egy életre szól, ugye ez a katolikus egyházban ez nagyon egybefügg az életállapot választással is, tehát mi a római katolikus egyházban cölibátusban élünk, tehát nálunk akkor ilyen szempontból a hivatás választás, meg a párválasztás, vagy hogy úgy mondjam, életállapot választás az egybeesik. Aztán mi nem nagyon váltogatjuk a munkahelyeket, tehát még hogyha én elmegyek, nem tudom, cipésznek, vagy ügyfélszolgálatosnak, vagy hotelmenedzsernek, akkor ott megtehetem azt, hogy nem jövök ki a főnökömmel, felmondó, keresek egy másik munkahelyet. Na, ez nálunk ilyen nincsen. Tehát itt ez egy életre szóló döntés. Tehát ezért mondom, hogy itt valahogy ezt úgy kell elképzelni, amikor valaki a papi hivatásra igent mond, hogy itt egyszerre mond igent, mind szakmailag, mind pedig magánéletileg egy útra, amely egy olyan életre szóló igen, mint amit a házasságban mondanak ki egymásnak a jegyesek, hogy akkor holtomiglan, holtodiglan. Na most nyilván nem tudom, hogyha valaki dolgozik egy cégnél, hogy és gondolom senki nem mondaná szívesen a főnökének akkor, hogy holtomiglan, holtodiglan itt fogok dolgozni ennél a cégnél. Mi egy picit ezt csináljuk, de hát az a jó, hogy az egyház az nem egy cég, hanem mi a Jóisten országát építjük, és arra szenteljük az életünket, hogy segítsünk az embereknek abban, hogy megtalálják életük értelmét, hogy megkereszteljük a gyerekeket, eskessük a jegyeseket, eltemessük a halottakat, terjesszük a hitet, segítsük a szegényeket.
Ezért ez egy színes foglalkozás, tehát hogy azt gondolom, hogy nem lehet beleunni. Tehát, hogy nincs egy adott munkakör, amit állandóan végez az ember, és hogy tényleg minden nap felkelsz, és ugyanaz, és már megint ugyanaz, és már megint ugyanaz. Persze biztos, hogy van egy rendszeresség.
Én azt látom, hogy annyian vagyunk papok, annyi félék, és annyi különböző feladat is van. Tehát hidd el, egész más itt Budapest szívében a Lehel téren egy plébániát vezetni, ahova több ezren járnak templomba, és óriási közösségek vannak. Ismét más egy olyan faluban lenni, ahol 6-8 templomot el kell lássak egyedüli papként. Ismét más, hogyha valaki, nem tudom, iskolában dolgozik, és hitoktató, vagy ismét más, hogyha valaki börtönpasztorációval foglalkozik. Tehát, hogy azért a papságon belül is vannak lehetőségek, vannak hangsúlyok, van, aki nagyon jó a gyerekekhez, más a felnőttekkel érti meg a szót, van, akinek a betegekhez van különös karizmája. De valahol persze mindenkinek mindenne vagyunk, meg szeretnénk mindenkihez szólni, de hát egyszerűen a talentumokból, vagy a személyes érdeklődésből fakadóan mindenkinek az életében vannak ilyen hangsúlyok. Na most azt viszont alá tudom támasztani a saját életemben egész biztosan, hogy itt nincs két egyforma nap. Tehát, hogy tényleg változatos a munka, és nagyon szép. Szokták mondani, hogy a papi hivatás nehéz, de én mindig hozzáteszem, hogy viszont nagyon-nagyon szép. Tehát gondolj bele, hogy tényleg ott lenni a legszebb, legmeghittebb pillanatokkor. Tehát például, amikor egy jegyes párt esketek. Ott van a násznép mögöttük, és igaziból még a tanúk se látják az arcukat, igaziból csak én meg a fényképész. Tehát, hogy én ott lehetek velük, és közvetítettem számukra a Jóisten szeretetét. Vagy amikor egy kisbabát keresztelünk, vagy akár egy nagyobb gyereket, vagy egy felnőttet. Vagy amikor valaki felnőttként megtér, és akkor például bérmálkozik, vagy első áldozó lesz. Tehát ezek olyan örömök, amelyeket szerintem semmi mással nem lehet pótolni, és vagy akár a Szent Jónásokban, a lelki beszélgetésekben. Hát olyan személyes belső dolgokat megosztanak velem az emberek, mint szerintem, hát hogyha bármilyen más hivatásom lenne, még ha pszichológus lennék, bár jónak mondom, itt látom, Eszter, hogy talán még akkor sem mondanának el nekem ennyi mindent az emberek, és ez egy óriási megtiszteltetés, és nagy felelősség is.
Főleg ugye Foucault-óta rengeteget mondják azt, hogy a pszichológia felváltotta a papi hivatást, meg felváltotta a Jónást, de ez abszolút nem így van. Tehát nyilván valahol van így, mint segítő szakma egy közrejátszás a két dologban, de pont a múltkor hallottam egy órámon ezt, hogy a pszichológusi szakmának nem az a feladata, hogy felváltsa a papi hivatást meg az Isten kapcsolatot, hanem hogy segítsen megerősíteni azt abban, aki szeretné megerősíteni.
Igen.
Ezt.
Ezt én is hasonlóan látom. Tehát biztos, hogy a mi szakmáink azért valahol rokon szakmák, meg hogy van egy csomó közös bennük, te is szeretsz emberekkel foglalkozni, én is. De kicsit más szempontból, és szerintem jó, hogyha mindenki tudja a kompetenciájának a határait. Tehát, hogy nálam is nem egyszer előfordult, hogy valaki megkeresett a gyóntatószékben, vagy külön beszélgetés keretében, és akkor a beszélgetés egy pontján azt mondtam, hogy oké, én ezt így látom, de azt javaslom, hogy ezzel menj el egy szakemberhez, aki neked tud segíteni, mert hogyha nem tudom, ott párterápiára van szükség, vagy mediációra, vagy valamilyen függőségből való szabadulásra, akkor én persze imádkozhatok vele, és biztos annak is van ereje meg hatása, na de attól még nem fog minden problémája megoldódni egy csapásra, tehát hogy a pap az nem egy, nekem nincs egy varázspálcám, amivel nem tudom, itt minden lelki betegséget meg tudok szüntetni, hanem hát én tudok segíteni abban, hogy valaki letegye a bűneit, tudok a kérdéseire válaszolni, tudok esetleg akár életvezetési tanácsokat is adni, na de ami valamilyen pszichés betegség, vagy elakadás, ott azért a szakemberre szükség van.
Persze, tehát én is azt gondolom, hogy szükség van egy kommunikációra, egy ember áramoltatásra, egy klienskör áramoltatásra így a szakmák között. Tehát, hogy ugyanúgy, hogy nekünk pszichológusoknak is szakmán belül, hogyha valami eléri a kompetencia határt, akkor papírforma szerint ezt jeleznünk kell, és másik szakemberhez továbbítani. Igen. És ugyanígy van azzal, hogyha mondjuk valakin látjuk, hogy neki inkább például egy Jónásra lenne szüksége, akkor nagyon sok pszichológus kolléga azt mondja, hogy akkor ők ezt felvetik, hogy erősödjön meg ebben az adott illető. Vagy hogyha akár mondjuk más felekezethez tartozik, akkor éppen azt a rituálét vegye fel, amit az adott felekezete valamihez ő tartozik, mert hogy valamikor itt erre van szükség, és
tényleg
egy oda-vissza is
működhet. Egyébként, bocsánat, csak itt a Jónással kapcsolatban egy rövid gondolat, hogy a legjobb barátom református, és ezt nem pont ő mesélte, de az ő baráti köréből hallottam, hogy nem egyszer előfordul, hogy reformátusok kicsit irigykednek a katolikusokra, hogy de jó, hogy nálatok van Jónás, nálunk miért nincsen. Mert jó, van, aki szeret gyóni, van, aki nem szeret annyira gyóni, de tényleg, hogy most már a reformátusoknál is sok-sok gyülekezetben van, ha nem is Jónás, de az picit hasonló, hogy így a lelkésszel egy személyes beszélgetés keretében valaki leteheti a terheit. tehát tényleg, hogy itt a lelki nehézségeket, a bűnöket így a spirituális dimenzióba emelni, és a lelkész apap segítségével a Jóisten elé tárni, ez azt hiszem, hogy ez nem csak a katolikusoknak a kisajátítása, vagy a sajátja.
Az biztos. És akkor konkretizáljuk.
Igen.
Esetleg a témát, hogy hogyan lesz valakiből Igen. pap. Tehát, hogy mikortól, hány éves kortól kezdesz el tanulni erre, vagy készülni erre, mert nem tudom, hogy egyébként így, ahogy felmerült, hogy azt mondtad, hogy remélet, hogy később is ugye megmaradnak az emberek ebben a hivatásban, Igen. hogy később is lehet csatlakozni, és nem? Tehát, hogy Persze. nincs meghatározó, hogy egy adott életkori határ, vagy...
Ó, nincs, hát volt majd nagypapa jött, tehát megözvegyült,
elhunyt
a felesége.
Ez nagyon szép.
És a gyerekei ugye felnőttek, tehát nem volt már természetes kötelessége, és akkor özvegy emberként pap lett. Tehát az kicsit fura, amikor az unokák jönnek látogatni a plébániára, de egyébként szerzetes nővérrel is találkoztam ilyennel, aki megözvegyült, bevonult a rendházba, és jöttek az unokák látogatóba. Tehát, hogy nem csak fiatalként lehet elmenni papnak. Egyébként a tendencia azt mutatja, hogy amikor én elkezdtem a papságra konkrétan készülni 20 évvel ezelőtt, lassan 21, akkor körülbelül az volt a statisztika, hogy a társaság fele úgy érettségi után jött, a másik fele pedig később. Ma, hogyha ugyanerre ránézek, akkor azt látom, hogy érettségi után alig jön valaki, hanem inkább valamilyen tanulmányok, vagy valamilyen munkatapasztalat után. Tehát ahogy általában a társadalomban kitolódik az elköteleződés...
Igen, tehát ez a serdülőkor is ki van tolódva teljesen ilyen 30-35 éves korra most
igen,
már.
Igen, úgyhogy ezt látom. Azt érdemes látni, hogy a papság az nem egyszerűen egy szakma olyan értelemben, hogy az életemnek egy része, az a szakmai része, és akkor amúgy meg van egy magánélet, hanem ez tényleg így nagyon összefonódik nálunk. Tehát mi például ez sokaknak talán elképzelhetetlen, de mi ezt csináljuk, hogy mi tulajdonképpen a munkahelyünkön lakunk. Ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát, hogy tényleg, hogy a plébánián, ahol szolgálunk, hogy ott van a papoknak a lakása, az esetek 99%-ában, és nyilván ez nem azt jelenti, hogy akkor ne tudnánk csöndbe lenni, vagy elvonulni, meg igyekszünk arra figyelni, nem csak én, hanem paptestvéreim is, hogy mondjuk azért ugye nagy hétvégézésre nincs lehetőség, mert hát hétvégén vannak a programok, meg vasárnap a szentmiség, de hogy mondjuk egy nap legyen valamikor hétköznap, nekem például a szerda szokott lenni, amikor kicsit megpróbálok elmenni a plébániáról, és kicsit inkább pihenéssel, vagy más baráti találkozókkal az időt eltölteni, tehát hogy tudjunk töltődni, de amúgy ez úgy kiteszi az életet, és tényleg így sok, tehát ez nem egy 8 órás munka, ezt akartam mondani, meg azt, hogy hitünk szerint a hivatást, azt igaziból nem mi választjuk. Tehát, hogy persze arra is szükség van, hogy én igent mondjak, de a hívás a jó Istentől jön. Tehát, hogy pap senki nem úgy lesz szerintem, vagy ha úgy lesz, akkor ott nagy baj van, hogy én most kitalálom, hogy pap leszek. Hanem ez általában úgy alakul, hogy valaki megérzi a szívében ezt a vágyat, ezt a hívást, és akkor elindul egy folyamat az imádságban, a lelki beszélgetésben, akkor bizonytalanság van, akkor van, aki kétségbe esik, de hogy indul egy ilyen folyamat a Jóistennel, ami után megszületik az a döntés, hogy jó, akkor felvételizek, beadom a kérelmemet, akkor utána elkezdődnek a tanulmányok, és még mindig 5 év van arra,
tehát
hogy valaki meggondolja magát.
5 éves képzés egy érettségi után, jól
értem? Az érettségi után, hát pontosabban 6, tehát a főiskolai képzés az 5 év, és akkor van még egy pasztorális gyakorlati év, ez úgy néz ki, hogy, tehát érettségi kell, és akkor utána el lehet kezdeni, és hát ahhoz, hogy valaki pap legyen, az kell felsőfokú végzettség, ha diploma nem is, de abszolutórium mindenképpen.
És mi
tehát
maga ennek a szaknak a neve?
Teológia. Tehát
ez a
katolikus teológus szak, így van.
Értem.
És nappali tagozatot, tehát levelező nem elég.
Á, értem. És van levelező teológia?
Van, létezik, tehát például akik diakónusok lesznek, a
diakónus. Igen, úgy tudom, hogy a diakónus, ő egy egészen más tisztség, vagy nem egészen, de hogy azért más tisztség, mint a pap. Egyébként
Igen?
nem tudom, ha gondolod, tisztázhatjuk
Persze,
is akár ezeket
elmondom.
A fogalmakat így
az egyházi
rend, a választás jegyében.
Igen, az egyházi rend szentségének van 3 fokozata, a diakónus, a pap és a püspök. És mindenki diakónusként kezdi. Tehát, hogy én is voltam diakónus, vagy hát végül is vagyok is, mert az nem törlődik el, csak egy évvel később pappá szenteltek. És a diakónus szenteléskor akkor tulajdonképpen mi már megígérünk mindent, nőtlenséget, zsolozsmai imádkozást, engedelmességet, mindent, amit kell. És akkor a diakónus, ő is egyfajta pap, de mondjuk szerpap, de ez azt jelenti, hogy ő nem mutat be szentmisét, nem gyóntat, nem szolgáltatja ki a betegek kenetét, de viszont egy csomó mindent megcsinál. A diakónus keresztelhet, eskedhet, temethet, hitoktathat, prédikálhat, áldoztathat, de sok mindent csinálhat, de mondjuk lényeges dolgokat nem misészet, nem gyóntathat, nem szolgáltathatja ki a betegek kenetét. Na most a diakonátusnak van egy olyan ága, ami az állandó diakónus, ha valaki szeretne diakónus lenni, de úgyhogy ő nem akar pap lenni, csak diakónus. És ott viszont van lehetőség arra, sőt ez az állat általános, hogy nős, családos férfiak, tehát családapák.
Igen, mert nekem az egyetemen nem egy ilyen oktatón volt, akik diakónusok, és hogy mondták, hogy látnak el bizonyos papi vagy egyházi tisztségeket, de hogy nekik van családjuk, így vannak gyerekeik.
Ez nagyon jó, hogy szerintem így is be lehet kapcsolódni az egyházi munkába. Tehát ez a lehetőség, ha valaki úgy érzi, hogy őt nem hívja a Jóisten a cölibátusra, hanem őt a házasságra hívja, de mégis szeretné nagyon intenzíven a Jóistennek szentelni az idejét, a szolgálatát, akkor a diakonátus egy lehetőség. Ott is kell teológiát végezni, de ott elég a levelező tagozatot, nem kell a nappali.
Értem. És akkor ez úgy működik, hogy minden teológus pap, de nem minden pap teológus, vagy tehát, hogy mindenki, aki teológus, az egyben pap is, vagy
nem.
Lehet csak simán teológus lehet. Valaki. Tehát, hogy ez nem függ össze feltétlenül a kettő, mert gondolom nagy részt azért összefügg, mert
igen,
mert én azt gondolnám, hogy többségében az ember azért megy teológia szakra, hogy pappá váljon, vagy diakónus,
igen,
vagy valamilyen
egyházi
tisztséget
váljon. Ha már mondtad, hogy itt e világiasan is fogalmazhatunk, szóval valljuk meg őszintén, a teológiai diploma nem annyira piacképes. Hát ritkán látok olyan álláshirdetést az interneten.
Jaj, de nem szeretem interneten. Ezt a szót, hogy piacképes diploma.
Hogy sürgősen teológust keresünk.
Hátam borsódzik ettől a szótól.
Bocsánat, de ezt most így kimondtam. Tehát, hogy nem minden teológus pap. Tehát teológiát például nők is elvégezhetik. Hitoktatók például, tehát ők is végeznek teológiát, vagy valamilyen hasonló szakot, katekéta, vagy lelkipásztori munkatárs, de mindenképpen a teológián belül.
Ja, mert ez lett volna még egy kérdésem, igen? Hogy így női hallgatóinkhoz is szól, vagy ha valaki nőként szeretne az egyházhoz csatlakozni,
simán.
Neki mik a lehetőségei?
Simán. Hát eleve természetesen.
Tehát így a hétköznapi életben azért, hogy az apácák. Hát, hogy a papok
igen,
és az apácák.
Igen, de hát számtalan lehetőség van. Nekem is vannak női munkatársaim a plébánián. Van, aki az anyakönyvezést végzi, az irodai szolgálatot, plébániai menedzser. Akkor vannak, akik a templomban szolgálnak, a sekrestjében a templom nyitvatartását biztosítják, a szertartásokat előkészítik, és mindent rendben tartanak. Akkor lehetnek női orgonisták például a templomokban.
De érdekes, ezt nem is tudtam.
Úgyhogy abszolút ez. Tehát igaziból, ami tényleg csak a férfiaknak van fenntartva, az a papság egyedül. Vagy a hitoktatásban, hát ott túlnyomó részt hölgyekkel dolgozunk együtt. Ugye a nőknek általában, vagy hát nem általában, de hogy nagyon gyakran jó pedagógia érzékük van, nyilván így az anyaságból kifolyólag is, a gyerekekhez is jól tudnak szólni, tehát sok női hitoktatóval dolgozunk együtt. Úgyhogy ezek bizony lehetőségek, és biztatok mindenkit. Én magam most már tanítok is teológiát az Esztergomi Hittudományi Főiskolán. Most épp onnan jövök, amikor most beszélgetünk. Pénteken veszük fel az adást, és péntekenként a nappali tagozaton oktatok, ott a leendő papokat tanítom, erkölcs teológiára, szerintem a legizgalmasabb egyébként. És szombatonként, meg hát nem minden szombaton, de sok szombaton pedig a levelező tagozatosokat tanítom, és hát ott hölgyek, urak, vegyesen, és hát ott mindenféle ember van. Tehát a vezérigazgató helyettestől kezdve, a főállású anyán keresztül, a pszichológusokon át, az egyszerű szakmunkásig nagyon sokféle ember megfordult már ott, mert van, aki szeretne hitoktató lenni, van, aki egyszerűen csak egy diplomát szeretne, és gondolta, hogy az könnyű elvégezni, ilyenből már kevesebb van, de volt egy ilyen hullám, vagy illetve vannak, akiket egyszerűen érdekel, és szívesen elvégzik ezt a képzést 3 év alatt, tehát aki a hitében szeretne elmélyedni, és tényleg rá tudja szánni a szombatjait, akkor egy levelezős diplomát is tud kapni 3 év után. Például Esztergomban.
Nagyon jó. És így, hogy mondtad, hogy oktatsz is, meg hogy ugye azért ez egy egyetemi képzés, egy főiskolai
igen,
képzés.
Abszolút, tehát teljesen akkreditált diploma, minden.
Igen, tehát ugyanúgy, mint bármely másik
így van.
Egyetemi szak, hogy miből áll ez a képzés? Uh-huh. Tehát, hogy milyen tárgyakat tanul itt az ember? Igen. Mert nekem ez egy veszőparipám ebben a műsorban, hogy az ember elmegy egy egyetemre, elkezd egy szakot, de fogalma nincs az órarendről, a tantervről, és hirtelen ott van az, hogy valakinek pozitív csalódás, valakinek negatív csalódás, hogy az ember nem tudja, hogy pontosan miben nyúl bele.
Igen, hogy mire is számíthatunk.
Milyen egy teológus, egy leendő pap órarendje?
Na, elmondom. A pap képzés, tehát ez rögtön az elején érdemes leszögezni, hogy két helyszínen zajlik. Egyrészt van az egyetem vagy főiskola, ahol az akadémiai képzés zajlik, másrészt meg van az úgynevezett szeminárium, amit tulajdonképpen nevezhetünk egy szakkollégiumnak. Tehát egy bentlakásos szakkollégium, ahol viszont nagyon fontos kiegészítő képzések vannak esténként, hétvégénként, amelyek gyakorlatilag legalább annyira fontosak, mint az egyetem. Tehát, hogy a kettő együtt kell. Azt mondjuk, hogy négy irányból, négyféle dimenzióban kell képezni a papot. Van a szellemi akadémiai, tehát ez zajlik az egyetemen főiskolán, a teológiai, és akkor mindjárt mesélek az órarendről. De ezen kívül van még az emberi képzés, tehát azt, hogy valaki egy kiegyensúlyozott ember legyen, életkorának megfelelően, pszichésen stabil, stb. Akkor van egy lelki képzés, tehát hogy az imádság, az Isten kapcsolat, hogy ezt minél mélyebben meg tudja élni, és végül van egy gyakorlati lába a képzésnek, hogy hogyan tudunk lelkipásztorilag más emberekhez kapcsolódni. És mind a négy nagyon fontos, tehát az akadémiai, a gyakorlati, most más sorrendben mondom, bocsánat, akkor az emberi és a lelki képzés, mind a négy nagyon-nagyon fontos. És így az egyetem
komplex.
Meg a szakkollégium együtt adja meg ezt a négy lábat. És akkor az egyik láb az egyetemi, tehát az akadémia, ez van az egyetemen, és hát milyen tantárgyak vannak. Nagyon változó.
Meg hogy én hallgatlak így, bocsánat itt a közbeszúrásért, hogy ez úgy tűnik, hogy már itt az egyetem alatt elkezdődik ez, hogy életformává tudjon ez válni. Tehát, hogy...
Valahol igen, bár megmondom őszintén, a szakkollégiumi szeminárium életforma azért az nem teljesen ugyanolyan, mint a papi életforma.
Abban biztos vagyok.
Tehát a szeminárium az kicsit egy ilyen zártabb, az majdnem, hogy inkább egy szerzetes rendhez hasonlít, amikor sokan egy helyen laknak, együtt imádkoznak, együtt étkeznek, míg a való élet a papságban az inkább az, hogy egy vagy maximum két pap van egy plébánián, és szaladgálnak össze-vissza, és este meg éppen, hogy lefekszenek aludni. Tehát, hogy mások így a kihívások, de valóban van egy ilyen szándék, hogy hát az életformát is már begyakoroljuk a szemináriumban. Szóval, ami az órarendet illeti, hogy az első két évben inkább filozófiai tantárgyak vannak előtérben, tehát egy nagyon komoly filozófiai képzést kapunk, és a harmad, negyed, ötöd évben pedig inkább a teológiai tárgyak. Mondok egy-két példát, tehát filozófiából is van logika, ismeretelmélet, filozófia, történet, ontológia, esztétika, tehát nagyon-nagyon sokféle ága a filozófiának. Én azért jobban értek, megmondom őszintén, a teológiához. Ott tanulunk dogmatikát, tehát hogy mit hiszünk, mit tanít az egyház, ez a hittan. Akkor tanulunk erkölcsteológiát, ez az én szakterületem, amit nagyon szeretek, tehát bűn, erény, lelkiismeret, mit kér tőlünk Jézus, hogyan viselkedjünk bizonyos szituációban, 10 parancsolat, stb.
Nagyon-nagyon izgalmas.
Hát ez a legizgalmasabb szerintem, ez a kedvencem. Akkor van a fundamentális teológia, hogy miért hiszünk, hogy valóban feltámadta Jézus, észszerű-e hinni, hit és tudomány, stb. És hát nagyon sok biblikus tantárgy van, tehát hogy az egész Bibliát ott végigvenni, keletkezés történetileg, kritikailag, akkor elemezve egyes részeket. Tanulunk ősi nyelveket, tehát óhébert, ógörögöt, természetesen latinul is meg kell tanulni, tehát ilyen feladataink vannak, de énekóra is van, pszichológia is van egyébként, bevezetés a pszichológiába, lelkipásztorkodástan, van külön tantárgy a liturgiáról, tehát a szertartásokról, akkor egyháztörténelmet tanulunk még, akkor a patrológia, az az egyházatyák írásai, tanulunk a szentekről, van lelkiségteológia, és még biztos, amit elfelejtettem, olyan is van.
Tulajdonképpen így végig az van a fejemben, hogy mintha egy egész bölcsészkart végigjárna az ember. Tehát, hogy tényleg, mintha az összes szakot így végigjárna, ami található egy mondjuk akár nálunk a Pázmányon egy bölcsészkaron, de ugye nálunk eleve van egy katolikus hangsúly,
igen.
Úgyhogy lehet, hogy nekem azért is csengtek ismerősen ezek a...
Emlékszem, amikor elsős kispap voltam, anyukámnak megmutattam az órarendemet, és akkor anyukám nézte, így nem tudom, egy csillogó szemmel azt mondja, hogy hát te csodálatos dolgokat fogsz tanulni. Tehát, hogy kicsit úgy nem tudom, lehet, hogy irigykedett is rám, hogy tényleg azért ezek csodálatos dolgok.
Én is ezt gondolom. És szerinted egyébként miért lesz valaki pap? Tehát, hogy egy kicsit kapcsoljuk át szerintem lassan majd így a személyes irányba a beszélgetést, és akkor ezekre a kérdések egy részére majd vissza is fogok térni, hogy a te személyes életedben ezek hogyan zajlottak, hogyan zajlanak, hogy egy ilyen átkötő kérdésnek akkor felteszem a nagy kérdés, hogy szerinted miért lesz valaki pap, vagy hogyan lesz valaki pap, vagy nálad hogyan zajlott ez, hogy te mikor, hogyan érezted ezt először, esetleg így ismerőseid, kollégáidról, ha valakinek a történetét szívesen megosztanád, igen. Hogy...
Én úgy látom, hogy nincs két egyforma papi hivatás. Tehát mindenkinek nagyon egyéni az útja. És emlékszem, amikor elsős kispap voltam az esztergomi szemináriumban, hát én azt láttam, hogy hát ennyire különböző társaságot, akik ott tanultunk, hát nem is lehetett volna szinte kitalálni. Tehát voltunk mi, akik érettségi után mentünk, de itt is volt különbség, sokan egyháziskolából jöttünk, voltak, akik nem. De voltak, akik már idősebbek, voltak munkatapasztalattal, volt, akinek nem volt párkapcsolata, volt, aki már polgárilag házas is volt, csak elváltak, de mégis jöhetett papnak, mert egyházi esküvő nem volt. Mondom, az nem nálam volt, de másnál volt, hogy volt, aki özvegyemberként jött be a szemináriumba. Akkor volt, aki korábban hentesként dolgozott, más pedig ügyvédként, tehát hogy nagyon-nagyon különböző foglalkozásokból hívott meg minket a Jóisten, és hát ez maga egy csoda volt, hogy mindannyian azért vagyunk ott, nem azért, mert mi egymással olyan nagyon jó cimborák vagyunk, persze kialakultak barátságok, hál' Istennek, hanem meghívott minket a Jóisten az ő szolgálatára. Tehát szerintem arra a kérdésre a válasz, hogy hogyan lesz valaki pap, arra leginkább az a válasz, hogy mert Isten meghívja őt. És akit egy nagyon rövid kitérőt engedj meg, Eszter, hogy feltehetjük a kérdést, hogy miért van ma kevesebb papi hivatás, mert van a paphiány, tehát ez egy fontos jelenség, hogy kevesebb pap van, mint régen.
Ez a kérdés is forgott bennem, hogy egyébként úgymond hiány szakmának minősül a papi hivatás?
Abszolút, Magyarországon igen.
Sőt, tulajdonképpen minden bölcsészettudományi, tehát ami nem ennyire ilyen mérnöki, gazdasági, racionális területén úgy érzem, hogy mindegyik hiány szakma.
Igen, kevesen választják. Én inkább a paphiányról tudok beszélni, azt jobban ismerem, és én azt látom, hogy ugye két lehetőség van nagyjából leegyszerűsítve. Az egyik, hogy most a Jóisten hív meg kevesebb embert a papságra, ez is lehetséges, tehát Isten mindenható, mindent megtehet, hatalmában áll, lehet, hogy így van, nem tudom. A másik lehetőség, de emellett is szólnak érvek, ez is valószínűleg tűnik, hogy Isten ugyanúgy meghív sok embert a papságra, csak kevesebben válaszolnak igennel. És ez biztos összefügg azzal, hogy nem csak a fiatalok, a felnőttek is, hogy kevésbé merünk, tudunk, akarunk elköteleződni mondjuk egy életre, van, aki megijedettől. Ma nem annyira divatos papnak lenni, tehát, hogy a társadalmi megbecsültsége a papságnak azért sokat csökkent az elmúlt időben. Tehát 20 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem papiruhát hordani papnövendékként, akkor azért sokkal gyakrabban rám köszöntek az utcán, vagy ismeretlenek is oda jöttek beszélgetni. Volt egy ilyen megbecsültség, jó, hát akkor is volt, hogy valaki leköpött, tehát, hogy mi papként azért sok mindent megélünk az utcán, hideget és meleget kapunk. Ma egy picit, főleg a nagyvárosokban, itt Budapesten, kicsit a társadalom többsége inkább semlegesen vagy negatívan áll a paphoz, mint pozitívan, tehát lehet, hogy ez is benne van, bár tény, hogy kisebb településeken meg azért tényleg mondjuk van a pap, meg a polgármester, és akkor tudjuk, hogy kikhez lehet fordulni a faluban. Úgyhogy ez a paphiány is egy érdekes történet. És akkor visszatérve a kérdésedre, hogy mi a papi hivatásnak a lényege, kiből lesz pap, hogyan lesz pap. Ha gondolod, szívesen elmesélem, hogy nálam ez hogy volt.
Nagyon-nagyon örömmel meghallgatnám.